Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentatya áprilisi ima szándéka. Imádkozzunk, hogy az új technológiák használata ne helyettesítse az emberi kapcsolatokat. Tartsa tiszteletben az emberi méltóságot, és segítsen megoldást találni korunk válságaira. Ferenc pápa ehhez kapcsolódó videóüzenetét április 1-én tették közzé. Kevesebbet nézzük a képernyőt, és többet nézzünk egymás szemébe, hogy felfedezzük, mi az, ami igazán számít. Testvérek vagyunk, ugyanannak az atyának a gyermekei. Ez a Magva Ferenc pápa üzenetének, amely az áprilisi imaszándékot kíséri az új technológiák használatáról. Mennyire szeretném, ha kevesebbet néznénk a képernyőkre, és többet néznénk egymás szemébe, hangsúlyozta Ferenc pápa. Ha több időt töltünk a telefonunkkal, mint az emberekkel, akkor valami nincs rendben. A képernyő elfeledteti velünk, hogy mögötte valós személyek vannak, akik lélegeznek, sírnak és nevetnek. Igaz, hogy a technológia annak az intelligenciának a gyümölcse, amelyet Isten ajándékozott nekünk. De jól kell használnunk. Nem lehet csak egyesek javára fordítani, míg másokat kizárunk belőle, hangsúlyozta Ferenc pápa. A kábítószer elleni fellépéssel kapcsolatos törvényjavaslatról tárgyal ma a parlament. Az országgyűlés honlapján olvasható napirend szerint a kábítószer előállításának, használatának, terjesztésének, népszerűsítésének tilalmával összefüggő törvénymódosítások vitájával kezdődött az ülés. A javaslat szerint a jövőben a rendőrség legfeljebb 72 órára őrizetbe veheti a közterületen vagy nyilvános helyen tartózkodó, módosult tudatállapotban lévő személyeket, különösen abban az esetben, ha másokat súlyosan zaklató vagy a köznyugalmat súlyosan sértő magatartást tanúsítanak. Korlátlanul enyhíthetővé válhat azon fogyasztók büntetése, akik megnevezik a hatóság előtt a terjesztőt, és ideiglenes bezárással szembesülhet a jövőben az az üzlet, amelynek működésével összefüggésben egy éven belül legalább második alkalommal követnek el kábítószer bűncselekményt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttműködve részt vett a nemzetközi Opson műveletben, amelyet az Interpol és az Europol szervezett az élelmiszerhamisítás elleni küzdelem jegyében. Az ellenőrzés során több mint 100 jogsértést tártak fel, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a távirat-irodával. A műveletben a különböző országok vámhatóságai és élelmiszerbiztonsági szakemberei működnek együtt a fogyasztók védelme érdekében. A cél az élelmiszerlánc biztonságának növelése, a hamisított vagy nem megfelelő minőségű élelmiszerek felkutatása és a forgalomból kivonása, valamint az európai és nemzeti jogszabályok betartásának ellenőrzése volt, ismertette a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A művelet keretében a hatóság munkatársai 3 ellenőrzött egységben összesen 113 terméktétel vizsgálatát végezték el. Több mint 100 jogsértést tártak fel, 26 tételt lejárt minőség ellenőrzési idő miatt azonnali hatállyal kivontak a forgalomból, míg 87 tételnél különböző jelölési hiányosságokat azonosítottak. Így ezen termékek forgalmazását további feltételekhez kötötték. A feltárt jogsértések nyomán a bírságok kiszabása folyamatban van, tették hozzá. Az ukrán-magyar határszakaszon 4370-en léptek be Magyarországra kedden, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat-irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 14 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. A napos időt követően a déli óráktól északnyugat, észak felől megnövekszik a felhőzet, csapadék azonban nem valószínű. Az északnyugati szél megélénkül, a hőmérséklet napközben 11 és 15 fok között valószínű. Késő estére 0 és plusz 8 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban folytatjuk előző heti műsorunkat, melyben Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán a regényíró egyik legismertebb művéről, az Aranyemberről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Mi a helyzet a Senki szigetével?
A Senki szigete az a valóságban is létező sziget volt. Ez ott Habsburg birodalom és a török birodalom határán volt. Azért Senki szigete, vagy senki földje, mert egyik országnak a fennhatósága alá sem tartozott. Ez nem egy elképzelhetetlen dolog, hiszen ha belegondolunk...
Közigazgatásilag gondolod? Tehát, hogy így, hogy nem tartozott gyakorlatilag sehova, ahová adózni kell, vagy ilyesmi?
Hát egyik országban se volt bejegyezve, tehát így emiatt nem is kellett adózni, és a térképeken sem szerepelt lakott szigetként, és ez nem biztos, hogy egyedüli sziget volt, hiszen a Dunán több ilyen szigetképződmény is volt, lehetett is. Jókaitól is tudjuk, hogy ő tudta, hogy ez egy létező sziget, hiszen tehát nem csak a fantáziájában jelent meg, és több természettudós is mesélt neki arról, hogy milyen ilyen szigetek vannak, és nyilván, hogyha az ember el akar valahova vonulni, akkor egy olyan helyre megy, amit senki nem ismer. De ugye ez nem igaz, hogy senki nem ismer, hiszen a történetben látjuk azt, hogy azért jó néhányan ismerik ezt a szigetet.
Sokan megfordulnak itt.
Igen, és lehet, hogy ezen a szigeten életvitelszerűen csak ketten élnek emberek, illetve egy macska és egy kutya. Viszont azért többször jártak ott vendégek, akár olyan vendégek, akiket nem vártak szívesen, akiktől esetleg féltek, de olyan vendégeket is szívesen fogadtak, mint Mihály, meg Tíme, amikor ugye arra hajóztak. Tehát ugye tudjuk, hogy Mihály először a Senki szigetén akkor járt, amikor még a nagy hajóval mentek volna fel Komáromba.
És ugye Teréza mama a lányával, hát férje halála, öngyilkossága után költözik ide, és ezt említed is, hogy ugye ha valaki nyugalomra vágyik, akkor egy ilyen helyet keres, és Jókainak ők kifejezetten olyan karakterei, akik ezt a tiszta jellemet próbálják bemutatni, akik nyilván nagyon szimpatikusak Mihály számára. Hiszen ő gondolom, hogy pontosan ezt keresné az életében, de valahogy más fele indul az ő élete.
Így van, az ő élete nagyon kettőssé válik, és a végén el is határozza, hogy nem lehet hosszú távon ezt a kettős életet élni. Őt igazából beszippantja hirtelen, hirtelen ölébe pottyanó, fogalmazhatjuk meg így is, vagyon. Hiszen ugye tudjuk, hogy amikor meghalt Timának az édesapja, akkor rábízta Timát is, illetve a rakományt is. Ugye megvolt, hogy mi a feladat, hogy hova kell elvinni Timát, és akkor utána, amikor megtalálta az ékszereket, hallgatott szépen csendben, tehát ő ezt nem mondta el, nem adta oda Timának. Tudjuk, hogy a történetben majd sokkal később fogja Timea megkapni azokat az ékszereket, amelyek az édesanyjai voltak. És az is milyen érdekes, hogy ugye Mihály azt mondja neki, hogy ezt a nyakláncot Törökországban találta, amiben az édesanyjának a fényképe van, de hát ha belegondolunk, azért reálisan az ember nem szokott csak úgy egy nyakláncot találni a piacon, amin pont a feleségének az édesanyja arca van, de hát ugye Tíme jóságos volt, és ő nem is gyanakodott arról, hogy itt esetleg valami más lehet a háttérben, és hát ugye hirtelen meggazdagodott, nem véletlenül mondták róla, hogy aranyember, hiszen hogyha bármihez hozzáér, bármihez hozzányúl, akkor ugye arany lesz belőle, így szimbolikusan, hiszen ugye sokan nem tudták, hogy itt az ő gyors meggazdagodásának a hátterében nem csak a búza áll, hanem minden egyéb más is, de egyébként ez a búza ügy is egy elég jó ötlet volt. Ezt tanácsolták neki, egészen pontosan a Atalinek a vőlegénye, a Kacsuka hadnagy, aki ugye hadnagy, tehát a katonasság révén ismerte, hogy milyen a rendszer, és volt hozzá kapcsolata, hogy tudja, hogy hogyan is kellene a búzával, vagy hogy mit kellene vele kezdeni, és hogyan lehetne minél gyorsabban felhasználni, hiszen hogyha egy buza elázik, akkor ezért, hogy ne penészedjen meg, és hogy megmaradjon a minősége valamennyire. Ha gyorsan megszárítják, akkor azért valamennyi ideig ez használható, felhasználható úgy, hogy viszonylag jó minőségű kenyeret lehessen belőle készíteni, de utána, amikor ugye ez kiderül, hogy ő búzát eladta a katonaság élelmezésére, akkor perbe is fogták, ugye nem tudták bizonyítani, hiszen mindenki meg volt elégedve azzal, amit evett. Nyilván ezért ennek a hátterében az is benne van, hogy egyébként sem kaptak olyan nagyon jó minőségű kenyereket, tehát nyilván ahhoz képest biztos jó volt, és utána pedig ugye nem tudod mit kezdeni ezzel a hirtelen jövő gazdagsággal, meg hát azért Tíme a kérdésével sem, hiszen tudjuk, hogy ő Tímeát támogatta, mondhatnánk azt, hogy gyámja volt, mert ugye Tíme 13 éves volt, amikor megismerkedtek, és utána pedig ugye feleségül vette, ugye Tíme a hálából ment hozzá, és utána egész végig ő hűségesen kitartott mellette, és soha semmi rosszat nem tételezett fel róla. Tehát amikor már így a kettős életét élte, hogy az év egyik részében elment a Senki szigetére, a másik részében pedig Komáromban, vagy Balatonfüreden, vagy bárhol máshol járt, fel sem merült benne az, hogy nem az üzleti ügyekkel foglalkozik, mert
valamennyire ilyen naívan bízott a férjében.
Így van.
Illetve, ugye ő is el volt a saját érzelmi világában, hiszen említed, kiemeled, hogy hálából ment férjhez. Gondolhatják a hallgatók is, aki esetleg nem olvasta a könyvet, de hát gyakorlatilag szinte mindenki ismeri szerintem Magyarországon, tehát hogy ez nem egy szerelmi házasság volt. És sokszor egy-egy műben azért már ez elég alapja a bonyodalomnak és a kibontakozásának a történetnek, és szerintem Jókai nagyon szépen elénk tárja azt, amivel valószínűleg ő találkozhatott is, hiszen mi a mai korban is találkozhatunk olyanokkal, akik hirtelen kerülnek hatalomra, értem ezt ilyen idézőjelesen azért, mert sokszor hatalom egy vezetői beosztás is, de egy könnyen jött örökség is. Tehát ezek a kérdések, amelyeket ő így felvet az olvasó elé, ezek kortalanok, én azt gondolom. És ezért annyira érdekes beszélni Mihály alakjáról is, illetve arról, hogy ő hogy hozza a döntéseit a mű során, mert ez nem korlátozódik le a műre, hanem a mai korra is nagyon szépen átvetíthető. Mi lesz aztán az ő sorsuk, az ő sorsa?
Azért alapvetően a története teljes egészében nem szeretnénk elmesélni, de ez egy fontos dolog, hogy itt a hatalom és a vagyon kérdés kör mellett ezért nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy Mihály egy milyen folyamaton megy keresztül. Mondhatjuk azt, hogy egy ilyen boldogságkeresésben van. és egy olyan értelemben is kettős életet él, hogy van egy olyan élet, amit a társadalom elvár tőle. Ugye neki van egy felesége, van egy jól működő gazdasága, gazdasági társaságok, tényleg folyamatosan gyarapodott a vagyona, és ugye ezzel párhuzamosan volt neki az a nyugodt, csendes világ, amit a senki szigete nyújtott számára, ahol viszont boldog volt. Tehát, hogy ő Komáromban egy nagyon sikeres
üzletember, igen, szinte.
Igen, ő Komáromban egy üzletember volt, társadalmilag megbecsült, tényleg mindenféle kitüntetéseket megkapott, de mégsem érezte magát igazán boldognak, és azért nagyon sokszor így visszatérő kérdés a regényben az, hogy ő hol boldog. És a végén arra jutott, hogy ő ott boldog lent a szigeten, ahol csend van, nyugalom, béke, nincsenek meg a társadalmi elvárások, nem egy üzletember, hanem ő Mihály, és ott egy ilyen sokkal lelassultabb életet élhet. Azt ugye nem említettük, hogy ugye Jókai kötődik Balatonfüredhez is. Úgy emlékszem, hogy azt is mondták, hogy azt, mikor írta és mennyi idő alatt, az nyilván mindig egy nagy kérdés egy íróval kapcsolatban, de valószínűleg egy rövid idő alatt írta, ennek anyagi okai is voltak, hiszen Jókai, mondhatjuk azt, hogy főállású író volt, tehát ő abból élt, hogy írt. Azt ugye mondtam, hogy egyéb tisztségeket is betöltött, de azért régen mondjuk egy országgyűlési képviselő tisztség, az nem egy olyan nagy jövedelemmel bírt. Tehát ő sokkal többet keresett a regényeivel, és ugye Balatonfüreden van egy Jókai villa,
igen.
És nagyon szeretett ott lenni, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Jókai életében, amikor Jókai szerette a Balatonfüredet, akkor a Balaton környéke, főleg Balatonfüred nem volt ilyen képült. Tehát egy sokkal nyugodtabb világ volt.
Igen.
Tehát ahogy a könyvben olvashatjuk is, hogy milyen volt a téli Balaton, hogy kihalt, és hogy miért történhetett meg az, ami megtörtént, az ugye annak is köszönhető, hogy egyébként a Balaton is egy nagyon nyugodt hely volt.
Lelassultabb. Ma úgy hívjuk ezt az életformát, ez a slow living, amit az ember keres sokszor, hogy a nyaralásaiban is, aki mondjuk nem egy aktív pihenésre vágyik, akkor azért vágyik egy ilyen slow living életérzésre, mert azt nem kapja meg a hétköznapjaiban, mert annyira felgyorsult világban élünk, akár a munkánkban, akár sokszor a család életben is.
Hát igen, viszont ugye Jókai nagyon szeretett lejárni oda alkotni. Sokszor egy írónak, vagyis hogy vannak olyan írók, akiknek az kellett, hogy nagy társasági életet éljenek. Már többször beszéltünk itt a műsor keretein belül is, hogy budapesti kávéházi élet, hogy ezek a kultúrkávéházak milyen fontos szerepet töltöttek be így az írók munkásságában, milyen inspirációt adtak a különféle írásokhoz. Hát ez a Jókai sokszor pont ennek az ellentétjét élte, ami azt jelenti, hogy inkább elvonult egy csendesebb helyre, ahol néhány hétig bezárkózott és elkezdett írni, és így teljes mértékben tudunk azonosulni azzal, hogy mondjuk a Balaton miért tudta olyan részletesen leírni, hiszen kinézett az ablakon, ott volt, és hogy mit adott ez neki. Tehát én egyébként azt gondolom, hogy egy kicsit így ezt a világot is megpróbálta beleépíteni a senki szigetébe is, hiszen ő ezt ismerte, hogy milyen az, amikor egy ilyen nyugodt, csendesebb életet lehet élni valahol távol a nagyvilág zajától. Ugye számára Komárom az a nagyvilág volt, de Pest, illetve Buda is, és ott viszont egy ilyen sokkal nyugodtabb életet talált magának.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán az író egyik legismertebb művéről, az Aranyemberről beszélgetünk.
Én ezt is a romantikus jegyek közé sorolnám, amikor két ilyen helyszínt ennyire szöges ellentétbe tudunk állítani. A felgyorsult üzleti világot jellemző nagyváros, nyüzsgő társadalmi életével, és a senki szigete, vagy Jóka életében Balatonfüred, a maga szeretett kis világával, ahol igen, csicseregnek a madarak, van egy cica, egy kutya, és olyanokkal vagyok, akiket én szeretek, és ők viszont szeretnek úgy, ahogy vagyok. És nagyon érdekes volt, amit mondtál, hogy boldogságkeresésben van, és igazániból az egész regényben ezt a vívódást azért mi érezzük, olvasók. És közben ez a boldogságkeresése és vívódása sok ember életére hatással van. Igen, szoktuk említeni, hogy nem szeretnénk spoilerezni, de ha megengeded, akkor még egy szimbólumot még behoznék. Van itt még nekünk egy ilyen kis, kicsit már ilyen rejtélyesebb egy kép, Szent György kép, aminek szintén van egy fő szerepe még. Aminek, hát mondhatom, hogy valamilyen szempontból kulcs fontossága is van. Még erről egy pár mondatot mondja a hallgatóknak.
Azért fontos, mert ez pont egy olyan helyen van, ahol egy rejtekhely van a kép mögött, amiről...
Gyakorlatilag a házban, igen.
Igen, ja, igen, ugye ez a Szent György kép Timea házában van, Timea és Mihály házában, és többször fontos eseményekkor nagyon fontos szerepet tölt be, hiszen a Szent György képen keresztül lehet belátni a szobába, azon keresztül lehet meghallani olyan dolgokat, amiket az ember ajtón keresztül nem hallhat, és utána pedig a történet legvégén is nagyon fontos szerepe lesz, amikor is ugye volt egy, vagy lesz egy nagyobb konfliktus, és hát az utolsó csattanó is a képhez kötődik, amikor is Tímea már özvegyként, vagyis azt gondolja, hogy özvegyként hozzáment ahhoz a férfihoz, akihez eredetileg is szeretett volna, és hogy hogyan szúrják bele az utolsó tört is abba a boldogságba, amit erről azt gondolja, hogy megtalálta magának, és hát a legfőbb ellenség, hogy Átali volt, hogy hogyan tud még beledöfni még egyet úgy, hogy ne legyen boldog, hanem lelkismereti kérdést csináljon abból, amit mondott, hiszen tudja, hogy igaza van. Tehát ugye erről a kép, hogy mi van a kép mögött, erről összesen ketten tudtak. Tehát hogyha az egyik ember ott van, a másik ember meghalt, akkor más nem tudhat róla. Ez ugye logikus. És akkor nyilván témában felmerült az a kétely, hogy akkor honnan ki tudott még erről, és egyébként ez egy óriási nagy bizonytalanságot eredményezett neki, tehát el tudjuk képzelni, hogy ezek után az ő boldogsága mennyire lehetett egy igazi boldogság.
Nagyon szépen megjelennek, igen, ezek az ármány és féltékenység jelei is itt a nők között. Hát valószínűleg, hogy Jókai nagyon jól ismerte a nőket, nagyon jók a női karakterei is. Szoktuk említeni ezt a Bomagdened, de én nagyon szeretem Jókainak is a karaktereit, és kifejezetten a mai napig ugye ezt az egyik legnépszerűbb művének mondhatjuk, az Aranyembert. Akkor, amikor megírta ezt, ugye elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag írói pályájának a csúcsán írta, ezt mondtad is, és ő egy népszerű író volt, már a korában is. Hiszen ebből is élt, említett, hogy hivatásos író volt. Milyen volt a fogadtatása? Hogyan fogadták ezt a művet?
Nagyon pozitív volt, sikeres volt már a megjelenése után is, és ez a siker azóta is megmaradt töretlenül, az elmúlt 150 évben is. Nem tudom, hogy hány kiadást élhetett meg, nagyon sokat. Hát, hogy köszönhető annak is, hogy kötelező olvasmány volt, tehát hogyha én így belegondolok, hogy nekem hány fajta kiadásom, vagy fordult már meg így a kezeim között, nagyon sok, biztos, hogy ennél sokkal több van, de ez valóban egy olyan regény, ami a saját korában, a megjelenésekor is már nagyon népszerű volt. Jókait szerették olvasni a kortársai. A kortárs írók is, illetve a kor embere is nagyon szerette, hiszen ő a saját korában is egy nagyon népszerű írónak számított. És hát ez a siker megmaradt még a halála után, hosszú évekkel később is, tehát most azért 120 év távlatából, tehát halála után 120 év távlatából is úgy beszélünk róla, mint egy nagy műről. Tehát, hogy 1872-t veszünk alapul, 73-at, akkor is több mint 150 év távlatából úgy beszélünk erről, mint egy nagyon nagy műről, amiről amilyen skatujában sokszor inkább csak kortárs műveket, vagy a közelmúlt nagy íróinak nagy műveit szoktunk tenni. Tehát azért nem olyan sok magyar regény van, ami ebbe a körbe így bekerülhet, hogyha elkezdenénk gyűjteni a legnépszerűbbeket. Bár ugye szoktuk be, így ki szoktuk emelni, hogy az ilyen népszerűség, vagy különféle könyvlisták mögött, ugye nem mindegy, hogy mi alapján rangsorolunk könyveket, de azért én azt gondolom, hogy a legnépszerűbb, vagy nem tudom, az elmúlt 200 év legnépszerűbb magyar regényei vagy így elkezdenénk összegyűjteni, akkor valószínűleg ez is közte lenne.
Ez egy jó ötlet, majd még beszélgetés témának zárszóként, még csak tényleg műsorunk végéhez érve azzal kapcsolatban kérdeznélek, pont amiről már most itt el is kezdtél kitérni, de hogy vajon miért, mi a titka, hogy ennyire népszerű még ma is az aranyember, kezünkbe vesszük, szeretjük olvasni, és valóban én már a műsorban is kitértem arra, hogy minthogyha a mai embernek is tudna mondani.
Jókai kortalan, minden kornak ír, saját korának is, illetve a mi korunknak is, mindenkinek tud adni valamit. Nagyon nagy mesélő, nagyon érdekes történetei vannak, nagyon sok szereplő, nagyon sok karakter jelenik meg a műveiben, párhuzamos cselekmények vannak benne, tehát még inkább izgalmasabbá teszi. Azt mondhatnánk rá, hogy kevésbé kiszámítható, mint nagyon sok regény, és nagyon sokat lehet tőle tanulni, hiszen Jókai Mester ilyen használta a magyar nyelvet, és a leírása is tényleg gyönyörűek, és nagyon szép írói képeket használ.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán a regényíró egyik legismertebb művéről, az Aranyemberről beszélgettünk Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Eljöttek immár a bűnbánattartás napjai, bűneink váltságára, lelkünk üdvösségére. Énekeljük naponta a nagybőjti vesperás zsoltárokhoz. Bűnbánati imádkozásunkhoz is, mint bármelyik élethelyzetünkben, bármikor a liturgikus esztendőben, a legjobb minta és a legnagyobb segítség a zsoltárok könyve. A bibliai költészet egy gyönyörű világában megtaláljuk a hálaadás, öröm, bánat, szenvedés, reménység szavát. Természetesen a bűnbánat imádságai is benne vannak. 7 ilyen zsoltárunk van, amelyekben a bűnbánó kiáltásnak különböző aspektusait találjuk. A 6. 32/31. 38/37, 51/50, 102/101, 130/129 és a 143/142 zsoltár lelkünk mélységeibe, végső soron azonban Isten irgalmasságához vezet el minket. Némelyikből közvetlenül Dávid király hangját halljuk. Leghíresebb az 51/50. Zsoltár, amelyet minden nap imádkozunk a Laudesben, hajnali imaórában. Még hangsúlyosabb a Zsoltár a Szent Három napban, amikor a Lamentációhoz csatolt rövid Laudesben egyetlen Zsoltárként énekeljük. Közismert még a 130/129. Zsoltár, De profundis clamavi a te, a mélységekből kiáltok hozzád, ó Uram. Ennek számtalan átköltését, parafrázisát és zenei feldolgozását ismerjük. Ollandus Lassus, a reneszánsz muzsika egyik gigásza, mind a 7 bűnbánati zsoltárból gyönyörű feldolgozást készített. 5 szólamú matettákból álló gyűjteménye, a Psalmi Davidis Penitentialis 1584-ben Münchenben jelent meg. Az első kompozíció a 6. Zsoltár feldolgozása, címe Domine ne in furore tuo arguas me. Magyar fordítása így hangzik. Uram, ne büntess engem haragodban, ne sújtsál engem felindulásodba. Könyörülj rajtam, Uram, mert erőtlen vagyok. Gyógyíts meg, Uram, mert megháborodtak csontjaim. És igen, megrendült az én lelkem, te pedig, Uram, meddig vagy még távol? Térj hozzám, Uram, és mentsd ki lelkemet, szabadíts meg engem irgalmasságodért. Mert nincs, aki a holtak közt megemlékeznék rólad, a sírban pedig kiad néked hálát. Elfáradtam sóhajtozásomban, könnyekkel áztatom minden éjjel ágyamat, könnyhullatással öntözöm ágyamat. Elhomályosodtak a búsulástól szemeim, megaggottam ellenségeim között. Távozzatok tőlem mindnyájan, kik gonoszságot cselekeztek, mert meghallgatta az Úr az én sírásom szavát. Meghallgatta az Úr könyörgésemet, az Úr elfogadta imádságomat. Piruljanak ellenségeim, és zavarodjanak meg mindnyájan, hátráljanak, és szégyenüljenek meg hirtelen. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Mielőtt azonban meghallgatnánk Lassus művét, hadd kínáljak mást is a 16.-17. század kincseiből. A református kegyesség és egyházzene legfontosabb énekgyűjteménye a Genfi Zsoltárok sorozata. Nem csoda, hogy rendre az énekeskönyvek elején található a 150 Zsoltár. A francia nyelvű verses Zsoltár parafrázisokat Ambrosius Lobwasser ültette át német nyelvre. A német változatból készítette a magyar verseket nem egészen fél év alatt Szenci Molnár Albert 1609-ben. A 6. Zsoltárból Clément Marot, a 16. századi francia udvari költő írt parafrázist, dallama Louis Bourgeois tollából származik. Uram, te nagy haragodban, ki miatt vagyok búban, engemet ne fedj meg, és haragodnak tűze, szűnjék meg sebessége, ki benne büntes meg. Nékem, Uram, légy irgalmas, mert vagyok nagy fájdalmas. Ne hagyj, Uram, kérlek, gyógyítsd meg sérelmimet, elretten tetemimet, újítsd meg, hogy éljek. Lelkem igen háborodik, ínségiben bánkódik, kesergek szívemben. Uram, meddig hadsz engem eképen veszekednem, ez nagy gyötrelemben. Térj, Uram, kegyessen hozzám, mert jaj, elfogyatkozám. Te nagy irgalmadból szállj meg nyavajáimban, és ne hagyj kínaimban, ments meg az haláltól. Mert ha mindnyájan meghalunk, s ez világból kimúlunk, nincs emlékezetet senkinél az halálban, fekvén a koporsóban kidicsérne téged. Elfáradtam bánatimban, egész éjjel sírtomban, könyhullatásimmal nedvesítem ágyamat, áztatom nyoszolyámat sűrő siralmimmal. Én sok bosszúságim miatt az én orcám elhervadt, szemem homályosult. Ezt szerzik ellenségim, vigadnak gyűlölőim, kín szívem elbúsult. Azért tőlem elmenjetek, ki gonoszságban éltek, távozzatok innen, mert az Úr kiáltásom, meghallgatás írásom, és bévőn kedvébe. Könyörgésem meghallgatja az Úr, és elfogadja én imádságomat, és az, mit tőle kérek, mind jókat megnyerek, úgy kívánja jómat. Azért minden ellenségim és én háborgatóim pironkodjatok el. Már mind hátra térjetek és megszégyenüljetek nagy hirtelenséggel. Következzék végül az első bűnbánati zsoltár feldolgozása Lassustól. Domine ne in furore tuo arguas me. A kollégium vokále Gent énekel, vezényel Philipp Herr vége. A teljes gyűjteményt megtalálhatják érdeklődő hallgatóim a YouTube-on. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!